Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Isten szeretete és gondoskodása végtelen, mindenkinek lehetőséget ad az újrakezdésre, az örök üdvösségre hív bennünket, nem csupán a földi boldogságra, mondta Ternyák Csaba egriesek a Monoki plébánia templomban, aki Szent Orbánnak, a szülészek, borászok, kádárok védőszentjének tiszteletére mutatott be szentmisét hétvégén. Szemenyei Péter plébános köszönetet mondott a főpásztornak azért, mert felújították a vértanú erekjetartóját, így néhány év távollét után az visszakerült eredeti helyére, valamint azért, mert az érsek hozzájárulásával Szent Orbán vértanú tisztelete egyre inkább elterjedt a környékbeli településeken. A szentmise végén a Szent Orbán 1771 egyesület képviselői átvették Szent Orbán utazó erekjét, amely a hétvégén több hegyaljai településre eljutott, így Tarcalon, Tokajban, Sárospatakon és Olaszliszkán is kérték a vértanú közbejárását a bőséges termésért. Az utóbbi évtizedekben elterjedt, hogy a 14. Kelemen pápa által az andrási grófoknak ajándékozott erekjetartó Szent Orbán pápa földi maradványait tartalmazza. Az ajándékozási okirat valójában egy másik személy Szent Orbán vértanú csonterekjének hitelességét tanúsítja. A templomban latin és magyar fordításban elhelyezett irat azt is megemlíti, az erekét a Szent Priscilla temetőből emelték ki a többi vértanú közül. Elfogadhatatlanok a kötelező európai sorkatonaság bevezetéséről szóló őrült ötletek. A kormány nem fogja engedni semmi szín alatt, hogy közép-európai és köztük magyar fiatalokat küldjenek az ukrajnai háborúba, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az Európai Uniós külügyi tanácsülését követően. Szijjártó Péter érintette az Oroszországgal szembeni 14. szankciós csomag tervezetét is, rámutatva, hogy az jelen formájában ellentétes Magyarország gazdasági érdekeivel, ráadásul hazánk energiaellátásának biztonságát is veszélybe sodorná, a kabinet ezért nem hajlandó megszavazni. Kétoldalú biztonsági megállapodást írt alá több mint 1 milliárd euró értékű katonai támogatásról Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A Kijevnek átadott NATO fegyverek azonnal ukrán tulajdonba kerülnek, így Kijevnek képesnek kell lennie arra, hogy azokkal csapást mérjen például oroszországi légibázisokra, fejtette ki a szövetség főtitkára. Jens Stoltenberg szerint az ukránok csapást mérhetnek velük legitim katonai célpontokra, többek között tehát orosz területen. A katonai vezető Szófiában ismertette álláspontját a NATO parlamenti közgyűlésének ülésén. Közben elfoglalta az Ukrajnát támadó orosz hadsereg a Harkiv megyei Ivanivka és a Donyecki régióban lévő Netajlove települést, miközben az elmúlt nap folyamán a 6-ból 5 front szakaszon előre nyomultak és 5 ukrán ellenrohamat vertek vissza, ezt az orosz védelmi minisztérium közölte. Lengyelország csatlakozni akar a Litvánia, Lettország és Észtország által tervezett határvédelmi vonalhoz, hogy közös rendszer jöjjön létre az Európai Unió keleti határán. A lengyel hadivezetés ismertetése szerint Varsó azt szeretné, hogy a több mint 900 milliárd forint értékű keleti pajzs egységes egészet képezzen a Balti Nemzetvédelmi Vonal nevű projekttel. Fokozni kell az erőfeszítéseket a Hamász-Palesztin terrorszervezet túszainak minél előbbi kiszabadítás érdekében, valamint rendkívül fontos a vörös-tengeri szállítási útvonalok biztonságának garantálása is, jelentette ki a külügyminiszter az Európai Uniós külügyi tanácsülése után. Szijjártó Péter beszámolt arról is, több kollégája az ülésen úgymond nekirontott Georgiának, de a kormány a közelgő magyar EU elnökség idején is határozottan támogatni fogja Tbilisi integrációját. A magyar álláspont a szíriai háború vonatkozásában is békepárti és migrációellenes, Magyarország ezért tekintélyes humanitárius és fejlesztési felajánlást tett a 8. adományozói konferencián, közölt az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Egyiptom számára a szíriai menekülteket ellátó egészségügyi infrastruktúrájához tárgyi adományokkal járulunk hozzá, de Szíriában, Libanonban és Jordániában is folytatjuk a hitelvű támogatási programokat, ismertette Azbejtisztán. Varga Mihály pénzügyminiszter hivatalában fogadta a svájci társtárca vezetőjét, Nagy Márton gazdasági miniszter pedig albán kollégáját. A megbeszélések témája mindkét esetben a gazdasági kapcsolatok erősítése volt. A magyar szakképzés a Szakmák Európa bajnokságán ezüstérmes lett, hívta fel a figyelmet a területért felelős államtitkár Egerben a Bornemisza iskola új alternatív járműhajtási oktatólaborjának bemutatóján. Hankó Balázs hangsúlyozta, a létesítmény egyúttal a felnőtt oktatás kiemelt helyszíne is, miután helyi ipari és vállalati együttműködéssel készült el. A politikus a Nemzeti Gyártó Kutató Oktató Középüzem és a Gyógyszerésztudományi Kar épületének átadó ünnepségén is részt vett Debrecenben. Ott arról beszélt, szeretnék, hogy Magyarország 2030-ra Európa 10 leginnovatívabb országa között legyen. Végül az időjárásról. Sokat csüt majd a nap, csak elvétve fordulhat elő zápor, esetleg zivatar, a szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-10, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Keresztút, keresztrejtvény, s mint a mesében vont a remény. Minden lépés választ ígér, poros útjelző forgat a szél.
Néhány betű, néhány hang, úgy jut éneklő lassú harang. Körbe nőtte az életemet, vihetsz bárhová, nélkülem nem lehet. Magyarország, 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 Magyarország.
sóhajt, még egy sört, s aztán lazán az enyémből tölt. A csapos bambú meg se hall, kinn az utcákon túl nagy az al. Van egy dal, kell egy rím, csak az ő nyelvén illik rá ki. Te is jöttél, én is jöttem, néha megrogytam, te sem léptél könnyen. Legyél régész, mélyre ás, egyre régebbi otthon találsz. Újabb réteg, újabb kép, valaki előtted s előttem ugyanitt élt. Időm innen, érszámom túl, minden tollhegyre más nevet szúr. Nyitott könyv bárki előtt, jött a válasz a sorok között. Magyarország, 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 Magyarország. Szívbe vésett örök rejtvény, titok medál kedvesem mellé. Aranyfüggés, aranyláncom, mikor ölelem, soha nem is lát. Mondd a kódot, a kapu nyílik, de ha nem jössz rá, várhatsz a sír. Tegnap tudtad, te már a új kell, mert a hopmester épp a trónra ül. Csak egy rejtvény, s kell egy élet, hogy a megfejtés szélére érjek. Miért várok, miért félek? Nem tudom. Miért már enged ennyit a válaszom? Magyarország, Magyarország, néhány hang, búcsút éneklő lassú harang. Körbenőtte az életemet, mihetsz bárhová, nélküled nem lehet. Magyarország, Magyarország, Magyarország,
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, James Herriot az Állatorvos és ember című írásának 15. részét Hevér Gábor olvassa fel.
Induláskor derekasan havazni kezdett, és én örültem, hogy völgynek megyek egészen Hartingtonig. A völgység útjai járhatatlanok lesznek ma este. Az állatkórházban elnéztem, hogy fúr, csavaroz, öltöget a nagy darab ember. Ezzel a munkával nem lehetett sietni, de azok a tömpe ujjak bámulatos gyorsan dolgoztak. Így is csak nem egy óra hosszat voltunk a műtőben, és Granville teljes elmélyülését jelezték a hosszú csendek, amelyeket a műszerek csengése alkalmanként kurta parancsszavak és néha a hirtelen felsistergő bosszúság tört meg. És nem csak a műtősnőkre járt rá a rút, Én is bemosakodtam, és engem is munkára fogtak, és amikor nem sikerült az állkapcsot pontosan úgy tartanom, ahogy kollégám kívánta, belerobbant a képembe. Ne úgy, a szentségi Jim! Mi a francot csinálsz? Nem! Ó, uramisten! De végül is elkészültünk. Grenville ledobta a sapkáját, és a befejezettségnek olyan tartásával fordult el a műtőasztaltól, hogy életemben először megirigyeltem. Folyt róla a verejték. Rendelőjében kezet mosott, letörölte a homlokát, és elegáns szürke zakót vett fel, melynek zsebéből pipát húzott elő. Nem a múltkori pipa volt, idővel rájöttem, hogy Grenville minden pipája nem csak szép, hanem nagy is. Ennek akkora tűztere volt, mint egy jókora kávés csésze. Gyengéden odadörzsölte oldalt az orrához, kifényesítette a sárga kendővel, amelyet úgy látszik mindig magánál hordott, és szeretettel a fény felé emelte. Szál iránt vágott, Jim. Ugye pompás? Elégedetten dohányt merített hatalmas zacskójából, meggyújtotta, és illatos füstfelhőt fújt rám, mielőtt megfogta volna a karomat. Gyere, fiú, körbevezetlek, amíg ott bent rendet raknak. Körüljártuk a kórházat, megnéztük a váró és vizsgáló szobákat, a röntgent, patikát, és persze a rendelőt az összes beteg kortörténetét tartalmazó impozáns kartoték nyilvántartásával. Legjobban azonban azt élveztem, hogy végigmentünk a fűtött fülkék során, amelyekben a legkülönbözőbb állatok lábadoztak operációjuk után. Grenville menet közben feléjük bökött a pipájával. Miskárolás, hallójárati véromleny, személyek befordulása. Aztán hirtelen lehajolt, bedugta ujját a drótfonaton, és hízelkedő hangnemre váltott. Gyere, George, gyere, kisereg, ne félj, Grenville bácsi van itt. Egy begipszelt lábú kis West Highland Terrier sántikált előre, s kollégám megcsiklandozta az orrát a dróton keresztül. Ez George Willis Phantom, magyarázta. Az öreg lédi Willis Phantom öröme és büszkesége. Csúnya többszörös törése volt, de most már szépen gyógyul. Kicsit félénk a gyerek, de ha megismeri az ember, igen kedves kis jószág. Igaz-e, öreg fiú? Tovább csiklandozta a kutyát, a homályos fényben láttam, hogy a kurta fehér farok vadul billeg. Maudi apró reszkető alakja a legutolsó lábadozó ketrecben feküdt. A reszketés azt jelentette, hogy kezd magához térni az altatásból. Kinyitottam az ajtót, és feléje nyújtottam a kezem. Még mindig nem tudta felemelni a fejét, de rám nézett, és amikor gyengéden megsimogattam, szája halk, reket, miaúra nyílt. És mélységes örömmel láttam, hogy az alsó állkapcsa megint az övé. Be tudja csukni, ki tudja nyitni, hogy az az iszonyatos hús és csontroncsalék már csak rossz emlék. Csodálatos, Grenville, dörmögtem. Egyszerűen csodálatos. Füst gomolygott csendes diadallal a nemes pipából. Igen, nem rossz, ugye, fiú? Egy-két hét folyadékon, és jobb lesz, mint újkorában. Semmi gond. Felegyenesedtem. Remek. Alig várom, hogy elmondjam Bosworth ezredesnek. Hazavihetem ma este? Nem, Jim, nem. Még nem. Szeretném rajta tartani a szemem egy pár napig, akkor aztán eljöhet érte az ezredes maga. Visszavitt a fényesen kivilágított rendelőbe, aztán pár pillanatig méregetett. Ha már itt vagy, le kell jönnöd, hogy Zoéval találkozzál, mondta. De előbb van egy javaslatom. Volna el kedved beugrani velem? Hirtelen hátraléptem. Hát voltak éppen, talán mégsem, dadogtam. Nagyon élveztem a múltkori estét a klubban, de talán most mégsem. Várj, fiú, várj, mondta Grenville csillapítóan. Ki beszél a klubról? Nem, arra gondoltam, nem volna kedved eljönni velem egy előadásra. Előadásra? Igen. Milligan professzor eljött Edinburghből, hogy előadást tartson az Északi Állatorvosi Egyesülésnek az anyagcserebetegségekről. Azt hiszem, éleznéd? Úgy érted, tejláz, acetonémia, stb.? Pontosan. Éppen a te asztalod, öreg fiú. Igen, az. Nem is tudom. Egy pár pillanatig gondolataimba merültem, az egyik gondolatom az volt, miért akar egy kizárólag kis állatgyógyító, mint Grenville, tehén panaszokról előadást hallani. De alkalmasint igazságtalan voltam vele, bizonyára igyekszik tágas, bőséges ismereteket szerezni az állatorvosi tudomány terén. Nyilvánvaló lehetett, hogy vacillálok, mert tovább ösztökélt. Szeretnék együtt lenni veled, Jim. És amúgy is látom, hogy kiöltöztél, és kész vagy bármire. Sőt, mikor ma este bejöttél, Óhatatlanul arra kellett gondolnom, hogy milyen elegáns gyerek vagy. Ebben igaza volt. Most nem rohantam át a munkaruhámban. Utolsó látogatásomnak még mindig kínosan eleven emlékével elhatároztam, hogyha újra találkozom az elbűvölő Zoéval, A. tisztességes öltözéket viselek, B. józan leszek, C. normális egészségi állapotban mutatkozom, nem felpüffetten és böfögve, mint egy szorulásos tinó. Helen, aki egyetértett velem, hogy a rólam alkotott benyomást korrigálnom kellene, a legjobb öltönyömbe bújtatott. Granville végigfuttatta kezét a zakóm hajtókáján. Prima gyapjú, véleményem szerint. Döntöttem. Rendben van. Szívesen elmegyek veled, de előbb felhívom Helent, és megmondom neki, hogy kissé később érkezem. Aztán a tied vagyok. Kín még mindig havazott. A nedves függönyként aláhulló városi hó hamarosan elveszett az utcák piszkos, felkavart latyakjában. Magasabbra húztam a kabátomat a nyakam köré, és mélyen belesüppettem a Bentley bőr fényűzésébe. Sötét épületek, üzletek mellett suhantunk el, és én arra számítottam, hogy Granville befordul valamelyik mellékutcába és megáll, de néhány percen belül a külvárosokon át az északi út felé rohantunk. A gyűlés, gondoltam, biztosan valamelyik vidéki intézetben lesz, és nem szóltam semmit, míg el nem értük a skóciai elágazást, és a nagy kocsi be nem fordult a Bowes-ba vezető régi római útra. Nyújtózkodtam és ásítottam. Granville, hol is lesz az a gyűlés? Appleby-ban, felelte kollégám nyugodtan. Hirtelen felegyenesedtem az ülésen, aztán elnevettem magamat. Mi olyan mulatságos fiú? Kérdezte Granville. Appleby-ban? Nos tényleg, hova megyünk? Már mondtam, fiú, hogy pontosabb legyek, a Pemberton fogadóba, Appleby-ba. Komolyan beszélsz? Persze. A mindenit, Granville, ez a Pennin-hegység másik oldalán van. Úgy bizony. Mindig is ott volt, fiú. Beletúrtam a hajamba. Várj csak egy kicsit. Nem érdemes 40 mérföldet menni ilyen időben. Nem jutunk át a Bowes-i lápon ilyen időben. Tegnap hallottam, hogy nem járható. Egyébként is csak nem 8 óra van. Nagyon későn érünk oda. A nagy darab ember átnyúlt és megveregette a térdemet. Ne aggódj, Jim. Odaérünk és időben ott leszünk. Ne felejtsd el, most igazi autóban ülsz. Az a pár hópehely, az semmi. És mintha igazolni akarná szavait, rálépett a gázra, és a nagy kocsi csak úgy rohant a nyílegyenes úton. Greta Bridge-nél megcsúsztunk egy kicsit a kanyarban, aztán átdübörögtünk Bowes-on, s fel a hegyvidékre. Nem sokat láttam, sőt, fenn a lápon nem láttam semmit, mert ott már igazi vidéki hóesés fogott körül. Nagy, száraz pehelyek csapódtak egyenest a reflektorba, és kényelmesen megültek sok millió társukkal az út már is mély hószűnyegén. Nem értettem, hogyan lát Granville, még kevésbé hogyan tud ilyen gyorsan vezetni. És fogalmam sem volt róla, hogyan jövünk itt vissza néhány óra múlva, mikor a szél ráfújja a havat az útra. De befogtam a szám. Egyre világosabbá vált, hogy én a féle akszűz nagynéni szerepét játszom Granville társaságában, így hát hallgattam és imádkoztam. Ehhez az elhatározáshoz tartottam magam, Brónát, és végig az alsó úton, amely könnyedén járható volt, míg végül hitetlenkedve másztam ki a Pemberton fogadó udvarán. 9 óra volt. Beóvakodtunk a terem hátsó részébe, és én letelepettem egy székre, készen arra, hogy elmémet némileg gyarapítsam. Valaki szónokolt az emelvényen, és eleinte nehéz volt kihámoznom szavai lényegét. Állatbetegségekről ugyanis egy szót sem szólt, de hirtelen minden megvilágosodott. Nagyon hálásak vagyunk, mondta, Milligan professzornak, hogy olyan messziről eljött, és roppant érdekes és tanulságos előadást tartott. Tudom, hogy az egész hallgatóság nevében beszélek, mikor azt mondom, rendkívül élveztük, és ezért megkérem önöket, hogy köszönetüket a szokásos módon fejezzék ki. Hosszan tartó taps tört ki, majd beszélgetés és hátralökött székek zaja hallatszott. Némileg bosszúsággal fordultam Granville-hez. Ez már a zárszó volt, vége van. Vége bizony, fiú. Kollégám nem látszott túlságosan csalódottnak, vagy akár meglepetnek. De gyere, kárpótoljuk magunkat. Csatlakoztunk az állatorvosok tömegéhez, és átvágva a dúsan szőnyeggel borított előcsarnokon, egy másik terembe léptünk, ahol fényes lámpák világították meg az ennivalóval megrakott asztalok sorát. Ott felismertem Bill Warringtont, a Burroughs Welcome cég képviselőjét, és minden megvilágosodott. Ezt az estét egy kereskedelmi vállalat rendezte, és a java Granville véleménye szerint most kezdődött. Eszembe jutott, hogy Siegfried említette, Granville nem szeret egyetlen ilyen alkalmat sem elszalasztani. Bár nála bőkezűbb embert nem ismertem, volt valami pikantéria az ingyen ételben, italban, ami ellenállhatatlanul vonzotta. Most már céltudatosan a söntés felé vezetett. De elég lassan jutottunk előre egy sajátos jelenség következtében, Granville-t úgy látszik mindenki ismerte. Azóta jártam már vele étteremben, fogadóban, bálon, és ott is ugyanez történt. Gyakran eszembe jutott, hogyha elvinném látogatóba valamilyen eltűnt Amazonas vidéki törzshöz, az egyik benszülött biztosan felugrana, és azt mondaná, Hello Granville, öreg fiú, és hátba veregetné. Végül azonban sikerült keresztül küzdenie magát állatorvos társain, és elértünk a pulthoz, ahol két kis sötét hajú, fehér kabátos ember állta az ostromot. Személytelen koncentrációval dolgoztak, mint akik tudják, hogy állatorvosi összejöveteleken főszáma viszki. De megálltak és elmosolyodtak, mikor kollégám masszív alakja feltűnt a pult mellett. Jó estét, Mr. Bennett! Hogy van, Mr. Bennett? Jó estét, Bob! Örülök, hogy látom, Reg! Felelte Granville méltóság teljesen. Észrevettem, hogy Bob leteszi a közönséges viszkit, és lenyúl egy üveg Glenlivet Maltér, és abból tölti tele Granville poharát. A nagy darab ember élvezettel szaglászta a finom italt. És kérek egyet a barátomnak, Mr. Heliotnak, mondta. A csaposok tiszteletteljes arckifejezésétől egyszerre fontosnak éreztem magam, és már is a kezemben tartottam egy hatalmas adag Glenlivetet. Hamar le kellett hajtanom, és utána még néhány gyors új töltet követte, mert a csaposok társam fogyasztásához igazodtak. Aztán csak mentem Granville királyi uszájában. Olyan ember módjára vonult az asztalok között, mint aki természetes környezetében mozog. A Borrowwellcome cég pompásan gondoskodott rólunk, és mi átrágtuk magunkat különböző szendvicseken, sós süteményeken, hideg húsokon. Időnként újra meglátogattuk a söntéspultot további Glenlivetekért, aztán visszatértünk az asztalokhoz. Tudtam, hogy túl sokat ittam, és most túl sokat eszem. De Granville-lel az volt a baj, hogy ha bármit is visszautasítottam, személyes sértésnek vette. Kóstold meg azt a rákosat, mondta, és belemélyeztette fogát egy gombás táskába, és ha haboztam, megbántott kifejezés jelent meg a szemében. De élveztem a dolgot. Állatorvosok társaságában vagyok a legszívesebben, és mint mindig, most is dúskáltam sikereik és balsikereik történeteiben. Főként a balsikerekében azok kiváltképp vigasztalásul szolgáltak. Ha felötlött a gondolat, hogy hogyan kerülünk haza, gyorsan elűztem. Granville láthatóan nem aggódott, mert nem mutatott hajlandóságot az indulásra, amikor a társaság kezdett gyérülni. Mi több, mi távoztunk utolsónak, s távozásunknak némi ünnepélyességet kölcsönzött a Reg és Bob által átnyújtott, tekintélyes mennyiségű Szent János áldás. Odakin nagyon jól éreztem magam. Talán egy kicsit kóvályogott a fejem, és kissé bántam, hogy másodszor is vettem a tejszínes rakott almából, másképp azonban kitűnő állapotban voltam. Mikor újból helyet foglaltunk a Bentley-ben, Granville a leglelkesebb hangulatban azt mondta. Kitűnő gyűlés volt, Jim. Mondtam, hogy megéri ide jönnünk. A társaságból csak mi tartottunk keletnek, rajtunk kívül nem járt senki az úton. Eszembe jutott, hogy egyetlen kocsit sem láttunk az Appleby-ba vezető úton, és teljes magányunk kényelmetlen érzéseket ébresztett bennem. A havazás elállt, s a ragyogó hold egy üres, fehér világra osztotta hideg fényét. Üres világra, ha magunkat nem számítom, és a mi magányos állapotunkat csak hangozta az előttünk elterülő csillogó szőnyek síma szűziessége. Éreztem, hogy növekszik bennem a nyugtalanság, mikor a Pennin-hegység nagy sovány gerince felkomorlott előttünk, és ahogy közelebb értünk hozzá, úgy ágaskodott fel, mint egy dühös fehér szörnyeteg. Bró hófötte háztetői után következett a hosszú kapaszkodó, és a nagy kocsi ide-oda csúszkált, ahogy felfelé küzdötte magát, bömbölő motorral a kanyaros, cikcakos hegyi úton. Azt gondoltam, megkönnyebbülök, ha felérünk a tetőre, de amint megpillantottam a Bófszi lápon átvezető utat, a gyomrom összerándult az idegességtől. Mérföldeken át kanyargott egész Anglia legelhagyatottabb vidékén. S még ilyen távolságból is láthattam a sejem sima, szép hófúvásokat halálos akadályként utunkban. Az út mindkét oldalán hatalmas fehér sivatag terült el, s hajlott alá végtelenül a fekete horizont felé. Nem látszott egyetlen fény sem, semmi mozgás, sehol az életnek bármilyen jele. A pipa agresszíven előre merett, ahogy Granville beledübörgött a csatába. Neki ütköztünk az első hófúvásnak. Néhány feszült pillanatig oldalt szánkáztunk, aztán átjutottunk a túloldalra, felgyorsultunk a töretlen havon. Aztán jött a következő hófúvás, aztán a következő, és a következő. Gyakran azt hittem, megakadunk, de pörgőkerékkel, visító motorral mindig tovább jutottunk. Volt módom kitanulni a hóban való vezetést, s fel tudtam mérni Granville szakértelmét, ahogy lassítás nélkül kiválasztotta az akadály legalacsonyabb, legkeskenyebb részét a támadásra. Igen, segített neki a nehéz, erős kocsi, de vezetni is tudott. Hanem aggodalmamat, hogy itt ragadunk ebben a kopárságban, fokozatosan elhomályosította egy másik szorongás. Mikor eljöttünk a fogadóból, meglehetősen fel voltunk töltekezve étellel, itallal, s ha a következő pár órában kíméletes bánásmódban részesülök, ez nem okozott volna semmi bajt. De a hepehupás úton Bró felé enyhe émeigés fogott el. Gondolataim minduntalan riadozva visszatértek ahhoz az egzotikus koktélhoz, reg specialitásához, amelyet Granville óhajára meg kellett kóstolnom. Arra is rávett, hogy a viszkiket alkalmanként sörrel öblítsem le, mert úgymond nélkülözhetetlen, hogy az ember fenntartsa a szilárd és folyékony táplálékok egyensúlyát. És az a végső rakott alma, az hiba volt. És most már nem zötyögtem, hanem úgy csapódtam ide-oda, mint borsó a dobban, ahogy a Bentley megugrott, csúszkált, és néha teljesen elhagyta a talajt. Hamarosan nagyon rosszul éreztem magam. És mint a tengeri beteg, akit nem érdekel, zátonyra fut-e a hajó, megszűntem érdeklődni utazásunk iránt. Behúnytam a szemem, nekitámasztottam lábam a padlónak, és elmerültem belső nyomorúságomban. Alig vettem észre, hogy az évszázadokig tartó vaddobálódás után végül lejtőre értünk, és átdöbörögtünk Bowson. Ezután már nem nagyon fenyegetett az a veszély, hogy az éjszakát a kocsiban kell töltenünk, de Granville csak nyomta a gázt, és ahogy imbolyogtunk a fagyos úton, egyre rosszabbul éreztem magam. Nagyon szerettem volna megkérni kollégámat, hogy álljunk meg. Hadd hányak szép csendben az út mentén, de hogyan mondhat ilyesmit az ember valakinek, akire a mértéktelenség láthatóan sohasincs semmilyen hatással, és aki most is éppen vidáman cseveg, miközben szabad kezével megtömi a pipáját. A belső zubogtatás úgy látszik még több alkoholt nyomott a vérkeringésbe, mert egyéb rossz érzéseim betetőzéséül elhomályosult a látásom. Szédültem, és mind erősebbé vált bennem a meggyőződés, hogyha megpróbálnék felállni, rögvest hasra esnék. E gondolatokkal foglalatoskodtam, amikor a kocsi megállt.
Begurultunk, és üdvözöljük Zoét, mondta Granville.
Micsoda?
Nyögtem gombócosan.
Pár percre bemegyünk.
Körülnéztem.
Hol vagyunk?
Granville nevetett.
Otthon, öreg fiú. Zoé még fent van, mert világosságot látok. Gyere, igyál meg gyorsan egy csésze kávét.
Keservesen kikászálódtam az ülésről, és a kocsinak támaszkodva megálltam. Kollégám könnyedén az ajtóhoz ment, és megnyomta a csengőt. Kutya baja sincs, gondoltam keserűen, mikor utána tántorogtam. Erősen zihálva a bejáratot támogattam, mikor kinyílt az ajtó, és ott állt Zoé Bennett. Csillogó szemével, belső melegével szép volt, mint mindig.
Na hát, Mr. Harriot, kiáltotta. Örülök, hogy látom.
Lefittyett állal, zöld arccal, gyűrött ruhában belemeredtem a szemébe, halkan csuklottam egyet, és betántorogtam mellette a házba. Másnap reggel Granville felhívott, és azt mondta, minden rendben lesz, mert Maudie már tudott egy kis tejet lefetyelni. Igazán kedves volt tőle, hogy erről értesített, és én nem akartam faragatlannak hangzani, amikor azt mondtam, hogy én is csak erre vagyok képes. Véletlenül úgy esett aznap reggel, hogy messzire kellett mennem vizitre, és eljutottam oda, ahol a skóciai elágazás az északi útba fordul. Megálltam és elnéztem a Pennin-hegylánc felé húzódó hosszú, hóborította utat. Éppen beindítottam a motort, amikor az autóklubos ember odajött hozzám, és beszólt az ablakon.
Ugye nem akar a Bowsi fensíkon átvágni? Kérdezte.
Nem, csak nézegettem.
Elégedetten bólintott.
Örömmel hallom. Tudja, elzárták a hóakadályok. Két napja nem jött át rajta kocsi.
Elhangzott James Herriot, az Állatorvos is ember című írásának 15. része. Felolvasta Hevér Gábor színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Adásunkat kedden 0:05-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham már lángolt, amikor Ráfeküdtem című írásának 20. befejező részét Tóth Levente olvassa fel.
Robert Fulkham már lángolt, amikor ráfeküdtem.
A könyvek elején és a filmek végén mindig ott van a stáblista, azok névsora ez, akiknek elismerés és megbecsülés jár, akik nélkül a könyv vagy a mozi nem jöhetett volna létre. Ebben a szellemben írom meg én is minden nyár végén a saját stáblistámat. Ezek az emberek, meg néhány bogár és kutya öntudatlan ajándékaikkal megédesítették az életem. Köszönet a nagy darab férfinak a vörös dömperben a könyörületességéért, amiért nem dudált rám a légkürtjével, miközben elábrándoztam a zöld lámpánál. Köszönet annak az apró kölyök kutyának, amelyik kétségbe esetten próbált üzekedni egy sokkal nagyobb és öregebb szukával. Arra emlékeztetett ezzel engem, hogy a nagy remények részei a szenvedélynek, és hogy a nemi vágy gyakran vak. Szerelme tárgyának nyugodt toleranciája hasonlóképpen helyeslésre méltó. Kinek árt az? Köszönet a fakókék fürdőruhás, kövér, löttyett testű, ráncos és őszülő öregasszonynak, aki a nyár legforróbb napján ott ült a parkban a sekély gyermekmedencében, és kész volt bárkivel kiállni egy fröcskölő versenyre, amiért emlékeztetett arra, hogy mi is az igazi szépség, és hogy a gyermekkor örökké tarthat. Köszönet a kisfiúnak a fűszeresnél, aki hátulról elkapta a térdemet, átölelt és papának szólított, és aki még egyszer megölelt, pedig már látta, hogy nem is vagyok a papája. Az apró örömök ingyenes osztogatásáért. Köszönet annak, aki körömvirágot ültetett a 15. sugárút parkolójába, bárki volt is az, és mivel nem elégedett meg azzal, hogy egy darabka senki földjét gyönyörűvé varázsoljon, még egy táblát is odaállított, melyen ez állt: virágok, szedj belőlük. Köszönet annak a három ifjú fehér nőnek, akik egy reggel a tóparton emelt fővel szemtől szembeni test-test elleni kemény kosárlabdát játszottak a fiatal fekete nagymenőkkel. És köszönet a fiatal fekete nagymenőknek, akik elsősorban azért választották be a csapatba a lányokat, mert azok nagyon jól tudtak kosarazni, amiért bebizonyították, hogy nem minden pályán halott az alkotmány egyenlő jogokról szóló kiegészítése. Köszönet Jimmy Carter ex-elnöknek, amiért a nyarat a Humana csoporttal töltötte és házat épített a szegények számára. Elnöksége értékét majd a történelem fogja megítélni, de most jelleme hathatós példája ragyog. Köszönet a négy süket embernek, akik azon a szombati piacon jelbeszéddel társalogtak, és akikről tudtam, hogy vicceket mesélnek. Nem tudom honnan, de tudtam, amiért engem is befogadtak a szavak nélküli nevetésbe. Köszönet a Dixieland zenekarnak, amelyik azon a vasárnap délutánon összegyűlt a parkban, hogy csak úgy kedvtelésből játszon, és úgy zenélt, mintha a föld összes lakójának születésnapi bulija lenne, amiért elfeledtették velem, hogy az ember halandó. Köszönet a Vén szivarnak, aki egy belvárosi patika előtt harmonikázott, és aki kérdésemre, hogy hová tegyem a pénzt, azt válaszolt, hogy ő nem pénzért, hanem a társaság kedvéért csinálja. A trikóján pedig ez állt: kenyerem javát megettem, de a csúcson vagyok, amiért arra késztetett, hogy alig várjam már az öregséget. köszönet a deszka mellű fiatal nőnek a fürdőhelyen, aki merészen állta a sarat, miközben a rendőrök közszemérmet sértő mesztelenkedés miatt kitöltötték a helyszíni bírságolási cédulát, mert nem viselt bikini felsőt, és köszönet a rendőröknek, akik nem inzultálták őt, mivel nem tartóztatták le a természettől bőségesebben megáldottakkal együtt, amikor nekik is kiosztották a büntető cédulákat, amiért tiszteletben tartották, és az igazságszolgáltatás részeként kezelték az emberi méltóságot. Köszönet régi postásomnak, aki még jóval elköltözésem után is emlékszik a nevemre, amiért először kedvességet kézbesít, és csak aztán a postát. Köszönet a mozgássérültnek az elektromos tolókocsiban, amelynek hátulján ez a felirat állt: ha kanos vagy, dudálj, amiért emlékeztetett a jó humor bátorságára. Köszönet az augusztusi pókoknak, miattuk reggel és este csak lassan, éberen és óvatosan sétáltam végig a kertemen, amiért megmutatták munkájukat és gondolkodóba ejtettek a sajátom felől. Köszönet a vén korcskutyának, amelyik egyik reggel odajött hozzám és csöndesen mellém ült a túparton, amiért engem választott, hogy csöndes és szerény társaságában részesítsen. Megtiszteltetés volt, hogy mellém telepedett. Köszönet a takarítónak, aki énekelni szokott a munkahelyem őszolgáló épület termeiben, amiért a nap végén a fülembe ültette a Maradja napos oldalon dallamát. Köszönet a benzinkút alkalmazottjának, aki mégis lemosta a kocsim ablakait, bár az önkiszolgáló kútnál tankoltam, amiért emlékeztetett rá, hogy jártamban, keltemben sosem ulassza el egyetlen látnivalót sem. És van még több is. A nyár bőségesen ontotta ajándékait, és több az újság a világban, mint amiről a napi sajtóban beszámolnak. És ezek a hírek jók, az ajándékok pedig ingyen vannak. A városban, ahol élek, van egy pad. Szerkezete egyszerű, három sima, szürke, 15 centi vastag gránitlap. Az ülő része 40 centi széles és 110 centi hosszú. A két tartó lába 40 centi magas. A biztonság kedvéért egy iránytűvel ellenőriztem, és így elmondhatom, hogy a padot gondosan úgy tájolták, hogy a hosszú oldalai kelet-nyugati irányba néznek, két vége pedig északra és délre mutat. A robusztus ülőalkalmatosságot szándékosan városom legmagasabb hegyének legmagasabb pontjára állították. Így, ha egy nyári reggel tiszta az égbolt, a padon ülve három irányban majdnem 60 mérföldre ellátni. Nyugatra a Pugészoros, keletre a Kaszkád hatalmas hegylánca, északra van az egyetem, délre meg egy nagy fa. Mindezeket én szerettem. Ezek a sorok vannak bevésve a pad szélébe, mint egy sírfeliratként, mert hogy a pad voltaképpen a temető egyik síremléke. Ha tehetném, szívesen elüldögélnék ott veled is. Ígérem, nem éreznéd magad kényelmetlenül rajta, eleinte még csak észre sem vennéd, hogy min ülsz. Ott áll közvetlenül a kikövezett ösvény szélén, amely a sírok között kanyarog, ráadásul úgy helyezték el, hogy szinte hívogat. Ülj rám! A legközelebb élő lény egy kínai mamut fenyő, idős kora és mérete megnyugtat. Megbízható és tiszteletre méltó társ. A pad elhelyezése, a szélébe vésett sorok, a gondosan megtervezett látvány mind azt bizonyítják, hogy valaki vette a fáradtságot, hogy holtában is hasznos legyen. A csöndes nagylelkűség búcsú gesztusa volt ez tőle. Már több mint 25 éve vagyok lelkész, és ez idő alatt több száz temetésen vettem részt, előbb a haldoklásban, aztán a temetésen. Van ebben valami elkerülhetetlen narcizmus, az énre való koncentrálás, hogy mit szeretnék a saját temetésemen, mit akarok tenni a saját testemmel, és mit szeretnék a saját síromra írni. Nagyon is emberi ragaszkodás ez saját azonosságunkhoz, ameddig csak a lélegzet és a gránit eltart. A megszentelt földön hátrahagyott emlékművek arra szolgálnak, hogy a holtakat elválasszák az élőktől és egymástól. A sírkövek számomra a magányosság jelképei. De ez a pad, amelyről most mesélek, más. Ez egyedülálló, nincs rajta név, nincs hagyományos sírfelirat, és nincsenek dátumok sem, csupán
egy néma meghívás mindenkinek, hogy üljön le és gondolkodjék. Ez a sír a csendes bajtársiasság érzésével ajándékoz meg, amely áthidalja a magányosságot. Sehol a világon nem láttam más temetőben ehhez foghatót. Az évek során ez a pad lelki menedék helyé vált számomra. Azt is tudom, hogy nem csak én használom, mert egyszer egy üzenetet találtam a pad alá ragasztva. Nem nekem szólt, hanem egy ifjú lánynak, egy fiatal fiútól, aki szerelmes volt belé, és nagy szenvedéllyel könnyelmű verset írt hozzá. Nem bánom, hogy beleütöttem az orrom. Amint megtaláltam, vissza is tettem, és nem bújtam a bokrok közé, hogy meglessem, ki jön az üzenetért. A titkos szeretőknek úgy is van miért aggódniuk. Két ízben ismeretlenekkel osztoztam a padon. Nem tudnám megokolni, honnét tudtuk, hogy a másik számára fontos a pad, és hogy szívesen vesszük a társaságot, de tudtuk. Egy darabig csendben üldögéltünk, aztán Kiki ment a dolga után. És ezen a padon történt, az 50. születésnapom után, azon a nyári reggelen, hogy elérkeztem életemnek ahhoz a pillanatához, amikor az ember számára saját halandó volt a többi, nem elvont intellektuális tudás, hanem eleven élmény. Én, Fölkám, nem leszek többi, előbb vagy utóbb. Nem csak azt fogtam fel, hogy meg fogok halni, de úgy sétáltam el onnan, hogy közben azt gondoltam, hát, rendben van. A megvilágosodásnak ezt a pillanatát összefüggésbe hozom a pad sajátos légkörével és azzal, aki gondoskodott róla. Elfogadom ismeretlen jótevőm kihívását, hogy helyesebb, ha én is ajándékot hagyok hátra az élők számára a személyes ingatlanomat jelölő hasznavehetetlen kődarab helyett. Az a pad évszázadokig ott fog állni. Sokan fognak ráülni, és nem a tulajdonos nevére gondolnak majd, hanem az édes földi lét névtelen örömeire, a halál rejtélyére is, arra, hogy az egész milyen csodálatos, meg arra, hogy a dolgok néha épp olyanok, amilyennek lenniük kell. Amikor ezt írom, neked csütörtök éjjel van, februárban, az 1989. év 40. napja. Tél az Egyesült Államokbeli Washington állam Seattle nevű városában. Az égbolt tiszta, új hold van. Bár az élet, a történetek és az írás folytatódik, most elérkeztem oda, ahol a jelen kötetem végzett munkám véget ért. A kéziratot holnap elküldöm New Yorkba, ahol bekerül abba a folyamatba, amelynek során könyv lesz belőle. Nem könnyű az elválás, olyan ez, mint amikor az ember távoli iskolába küldi gyermekét. Némely olvasom talán felfedezi, hogy az óvoda könyv utolsó lapjain beígért történetek egy része kimaradt ebből a könyvből. Hogyan történhetett ez? A válaszom, jártál már valaha úgy, hogy egy hosszú listával elindulsz a fűszereshez, aztán egy csomó egészen más dologgal térsz haza. Akkor a család valamelyik tagja kicsomagolja az ennivalót, és kérdőre van, hogy miért hoztad ezt, és amazt miért nem, meg hogy hol van az az akármi. Erre te azt feleled, nos, hát örülj neki, hogy hazajöttem, oké? Mire a bontogató azt mondja, hát legközelebb majd azt hoz, ami a listán van. Igen, legközelebb majd mesélek neked a békákról az Idaho állambeli Pocatello-ban, egy fűszerboltban látott kiírásról, az üdvtengerészetről és a világ legkisebb cirkuszáról, ígérem. Hamarosan rám tör a rituális lefekvési hangulat, felteszem, hasonló ez a tiédhez. Ahogy végigmegyek a házon, eloltom a lámpákat, ellenőrzöm a zárakat az ajtókon, lecsavarom a fűtést, még egyszer ellenőrzöm a hűtőszekrényt, nem került-e bele csodálatos módon valami, például csokoládéfagylalt, azóta, hogy 9 óra körül utoljára benéztem. Aztán a sötétben robotpilótával felbotorkálok a lépcsőnbe az ágyba, alvó feleségem mellé. Ilyenkor mindig hangtalanul elnevetem magam. A feleségem fekete szemellenzőt visel, úgyhogy az embernek az az érzése, hogy a magányos csavargó melletti zsákba fekszik bele. De én mindig is szerettem a magányos csavargót, és ilyenkor mindig azt mondom magamban, megjött Tontó a hű indián. Ez az én külön bejáratú néma viccem, amit hangosan sohasem mondok el, de erre gondolok. és derűsen bújok az ágyba, ami nem is olyan rossz módja annak, hogy eltegyem magam holnapra, idétlen vicc, ide vagy oda. Nos, ezután a párnáimat körbepakolom, ahogy szeretem, felhúzom az ébresztőórát, és belemerülök abba az alvás és ébrenlét közti állapotba. Nappali agyam még folytatná a bejövő levelek válogatását, és számba venni a teendőket. De azt gondolom magamban, amit mindig is gondoltam, amióta az eszemet tudom, végig dolgoztam a mai napot. A többi maradjon holnapra. Addig is szükségem van egy kis alvásra. Mindenki alszik, pont én ne aludjak. Ha jól alszom, a másnapi munka is jól fog menni. Aludj, folgám, aludj! És már alszom is. Ez ugyan nem a hagyományos értelembe vett estéma, de egész éjszakára békességet ad, és reményt ad a másnapi produktív életre. Szerintem imának éppen elegendő. Ezen az éjszakán a nevetésre gondolva fekszem le. Még egyszer, utoljára végigolvastam a kéziratot, és magam is meglepődtem, amikor olyan fejezetekhez értem, amelyek még mindig mulatságosak a számomra többszöri olvasás után is. A humor kissé mindig gyanús. A hagyományos bölcsesség szerint eltérít a komoly írástól, úgyhogy eltűnődöm, nem kéne a mulatságos részeket kihagyni, de azt hiszem mégsem. Azt is megmondom miért. Nem könnyű átvergődni az életen és reálisan látni azt. Az életnek van egy sötét, gonosz, reménytelen oldala, amelyben szenvedés, halál és végső feledés van, miközben földünk belezuhan a haldokló napba. Semmi sem számít igazán. Másrészt lelkünk jobbik felének határozott törekvése az, hogy az életet a lehető legértelmesebbé tegyük, méghozzá most. Hogy elutasítsuk az előre kiszabott végzetet. Minden számít. Minden. Könnyen megeshet, hogy e két álláspont között tehetetlenül vergődik az ember, mindkettőt oly világosan látja, hogy képtelen eldönteni, mit tegyen, vagy mivé legyen. Az ilyen keresztutaknál engem mindig a nevetés visz előre. Mi vagyunk a világ egyetlen teremtményeikig sírni és nevetni egyaránt tudunk. Szerintem ez azért van így, mert mi vagyunk az egyetlenek, akik látják a különbséget a valóság és a lehetőségek között. A könnyek megkönnyebbülést hoznak, a nevetés pedig felszabadít. Pár éve találkoztam egy görög kifejezéssel, asbestos gelos. Visszafojthatatlan nevetés. Homérosz Iliászából származik, ahol az istenek kocaját jellemzi. Ilyen az én nevetésem is. Aki pedig nevet, az megmarad. Jó ét, szép álmokat!
Fukham már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 20. befejező részét hallották. A felolvasó Tóth Levente volt. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Elhangzott műsorunkat kedden 14:35-től megismételjük.